frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Gyöngyösen várják a jelölteket az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. Préma díjjal ismerték el a 60-i Dalvarás sókórust. A Nyíregyházi Ipari Parkban őszi helyszíni bejárást tartott a polgármester. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. A Gyöngyösi Önkormányzat 2024. december 5-éig fogadja az indoklással ellátott javaslatokat a polgármesternek címezve az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. Várják továbbá a felterjesztéseket az év sportszakembere kitüntetésre is. A határidő szintén december 5-e. Dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság igazgatóját kérdezzük.
December 5-e a határideje ezeknek a kitüntetési felterjesztéseknek, de beszéljünk arról, hogy konkrétan melyek azok a kitüntetések, amelyekre javaslatot várnak.
Önkormányzati kitüntetésrendelet értelmében most már ezek a utolsó kitüntetések évvégén, mint december 5-ig lehet felterjesztést tenni, az év sportolói, illetve az év sportszakembere kitüntetés. Az év sportolói kitüntetés azt kell tudni, hogy 6x2 kategóriából áll, tehát a év utánpótlás lány sportolója, év utánpótlás fiú sportolója, év férfi sportolója, év női sportolója, év utánpótlás csapata, illetve év csapata kitüntetések. Tavaly évben módosította a képviselőtestület a kitüntetés rendeletet, ennek alapján a parasportolóknak külön kitüntetés alapított, és ugyanezek valójában, tehát csak egy kicsit más elnevezéssel, hogy év utánpótlás parasportolója, év utánpótlás fiú parasportolója, év utánpótlás csapata, év férfi parasportolója, év női sportolója. Tehát összesen az év sportolói kitüntetésnél 2x6 kategóriára lehet javaslatot tenni, és kategóriánként lehet megkapni ezt a szép adományozást a testülettől, kitüntetés adományozás, és van egy következő kitüntetésünk, az pedig a év sportszakembere. Itt egy fő kaphatja meg ezt a kitüntetést, ami azt jelenti, hogy azokra a sportszakemberekre vonatkoznak, például aktív edzőkre, aktív testnevelés tanárokra, játékvezetőkre, sportszervezőkre, sportrendezőkre, illetve sportorvosokra, akik az előző évet megelőzően a parasportolóknál vagy a sportolóknál magas, kiemelkedő munkát végeztek. És ebben az esetben is december 5-e a felterjesztés határideje.
Igen, nagyon sok minden részletesen fönt van a gyöngyös.hu weboldalon, ahol elolvashatják ezt, de akkor mondjuk el a részleteket is, hogy történik a felterjesztés maga.
Igen, a rendelet nem írja elő a felterjesztést, mert hogy formanyomtatványon kell, tehát meg kell írni a adott felterjesztést, alá kell írni a felterjesztőnek, és mint a többi kitüntetésnél is természetesen indoklással ellátva mind a felterjesztetnek, mind a felterjesztőnek a adatai szerepeljenek, és alá kell írni, ezt el lehet juttatni e-mailbe, vagy személyesen postán keresztül is Gyöngyös város polgármestere részére.
Préma díjjal ismerték el a 60-i Dalvarás sókórust. A közönség rájuk adta a legtöbb voksot. A gyerekkórus vezetője elmondta, nagyon hálásak az elismerésért, hatalmas az örömük. Tortával ünnepelték, és úgy gondolja, hogy méltó a fennállásuknak a 10. évfordulójára is. A részletekről Földesi Korsós Andrea művészeti vezetőt kérdezzük.
Hogy vettétek, amikor egyszer csak jött a telefon, vagy hogy értesültél róla?
Mármint magáról arról, hogy megkaptuk a
igen,
díjat?
Igen.
Hát ott voltunk a helyszínen, volt egy díjátadó
gála. Tehát nem tudtátok előtte?
Nem tudtuk előtte.
Csak ott,
nem,
tett, senki nem ott tudta. Tudtátok?
Ott.
Rólatok van szó, azt a mindenit.
Igen.
Azt hittem előtte szóltak.
Nem.
Meghívtak mindenkit,
mindenkit meghívtak, szavazni. Körasztaloknál ültünk körbe, bejátszották az összes, mind a 9 jelöltnek a kisfilmjét, és akkor szépen sorban mindig hívtak ki valakit, közben műsorok voltak, tehát azért jól elhúzták, jó hosszú volt, jó izgalmas volt, ugye meg volt az első 3 díjazott, és a vége volt a közönségdíj. És mi ugye közönségdíjat kaptunk, de ha őszinte szeretnék lenni, én azt gondolom, hogy mi ezt is szerettük volna, hiszen mi ugye színpadi előadók vagyunk, és mi a közönséggel együtt élünk a színpadon, mi mindig a közönségtől kapjuk ugye a visszajelzéseket, tehát nekünk ez egy óriási nagy meglepetés, és azt gondolom, hogy nagyon hálásak is vagyunk. Tehát én önmagában már a felterjesztésnek nagyon örültem, hogy volt, aki meglátta bennünk a lehetőséget, hogy mi képviselhetjük 60-t, mert azt gondolom, hogy azért ez nagyon megtisztelő. És utána az, amikor ott ülhettünk a többi jelölt között, és tényleg ott azért ott volt az a pillanat, amikor megnéztük mindenkinek a kisfémjét, azt előre senki nem látta. Az, hogy elolvastuk az interneten, hogy kit és miért jelöltek, milyen munkássága van, mi van mögötte, hány év, évtized, az úgy persze elolvassa az ember, tisztában van vele, de amikor ott láttuk, és láttuk az eredményeket is, hát azt gondolom, hogy Vivivel voltunk ott, és mind a ketten összeszorult gyomorral néztük az egészet.
És
mert,
amikor így elhangzott,
és amikor elhangzott hogy mi,
nevettek, akkor
hát nagy volt az, hát én nagyon örültem. Amikor felhívták a díj kiosztására fölhívtak egy hölgyet, majd amikor Horváth Jár polgármester urat, akkor ránéztem Vivire, és azt mondtam, hogy megvan. Mert gondoltam, hát miért őt hívnánk ki díjat átadni, hát ugye akkor már tudtam. De aztán, mikor elhangzott a nevünk is, akkor is nagyon boldogok voltunk, sőt, utána ugye több ízben beszéltünk még polgármester úrral, és nagyon kedves volt, mert azt mondta, hogy ő csak egy dolgot sajnál, hogy nem ő olvashatta fel a nevünket.
A jövő a fiataloké, nekik is szól a munkahelyteremtés, mondta Kovács Ferenc a Nyíregyházi Ipari Park őszi helyszíni bejárásán. Nyíregyháza polgármestere hozzátette, azt szeretné elérni, hogy akik elmennek tanulni, vagy itt végeznek, azok valamennyien itt helyezkedjenek el, és itt tervezzék a jövőjüket. A 640 hektáron zajló komplex ipari park fejlesztés több ütemben valósul meg a magyar kormány támogatásával 192 milliárd forintból. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ilyen beruházás Nyíregyházán még soha nem volt, a megyében sem. Tehát ez az alállomás 184 megawattot tud biztosítani néhány hónap múlva. 557 megawattra van a kapacitás, ez a paksi erőmű egy blokkját jelenti. Csak hogy nagyságrendileg, de tudjuk, hogy a világszínvonalon dolgozó modern cégek, ezek a beruházások már ezt igénylik. Tehát a villanyáram biztosítása az elengedhetetlen. De ami nem látszik, például a földgáz, elkészült az egész vezetékrendszer, első terben 12 ezer köbméter, aztán 30 ezerig tud szolgáltatni, biztosítani. Olyan vezetékrendszert építettük, ugye nem látszik a víz, az ivóvíz és a szennyvíz, a beruházás, amilyen próbaüzem van, nagy távolságon a kerékpárút és az út között, ez azért van, mert minden legmodernebb a hírközlést és informatikát is beleértve közmű infrastruktúrát ide tudunk tenni, és ez egyébként a biztonságot is szolgálja, mert itt remélhetőleg óriási teherforgalom is lesz.
Végül Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Egy olyan területre kellett behozniuk egy meghatározott ütemterv szerint két jelentős transformátortestet, amely 70-71 néhány tonna darabja, amely területen még munkavégzés zajlott, és tudtuk, hogy november elején szállítani fogják ezt a két alkatrészt, és ennek a két 70 tonnás berendezésnek ahhoz, hogy ide be tudjon szállítódni, nyilván a mi útépítési munkátoknak is megfelelő ütemben kellett zajlani, azzal, hogy még előtte viszont kábelfektetési munkálatokat is végzett az Opusztitász, az utak alatt különböző területeken van kábelfektetési munka, ami nyilván ezt megelőzte az útépítési munkálatokat, illetőleg az Opusztigáz ZRT pedig ugye az acélvezeték hálózatát fektette, tehát áprilisban elkezdték a munkát a kollégák, ugye februárban már zajlott itt a földmunkának a munkája, az egyik szerződött partnerünk már a földmunkát februártól végezte, és áprilisban kezdtük el azt a munkát, aminek az eredményeként most eljutottunk odáig, hogy már november elején egy ilyen állapotú úttest volt, ahol be tudta szállítani az Opusztitász ezt a két alkatrészt.
A A MÁV a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi, ezért várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a miskolci fővonal felújított szakasza, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Vasúttársaság honlapján. Emlékeztettek, a MÁV komplex felújítást végez a miskolci fővonal közel 30 kilométeres szakaszán az Építési és Közlekedési Minisztérium 5 pontos akciótervének részeként, de teljes egészében a vasúttársaság saját forrásából, mintegy 18 milliárd forintból. A beruházás célja, hogy a vonalszakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások és késések. Kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, az utazási idő pedig akár 5 perccel rövidülhessen. A rekonstrukció október 19-től már Emőd és Mezőkeresztes Mezőnyárát között zajlik. A jelenlegi második ütem során több mint 20 ezer betonaljat váltanak ki újakkal a sínek cseréjével együtt. A tervek szerint az első fázisban a Miskolc és Emőd közötti 15 kilométeren befejezett szakaszon decemberben már 120 kilométeres óránkénti sebességgel, míg a mostani ütemben megújuló Mezőkeresztes-Mezőnyárád-Emőd szakaszon várhatóan évelején az utószabályozásokat követően óránként szintén 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben keletkezett tűzhöz, közölte a Miskolci önkormányzat, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatra hivatkozva a távirat irodával. Több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozta a tüzet. A kapcsoló műszaki állapota, a fázisvezetőn a feszültség jelenléte, szerelési hibák sorozata, a karbantartás hiánya és a terasz lámpatestjeinek szabványossági felülvizsgálatának hiánya. Ez áll abban a határozatban, amelyet nemrégiben kapott készhez Miskolc polgármestere. Tóth Szántai József a közösségi oldalára feltöltött videójában a tűzvizsgálati jelentés tartalmának ismertetése mellett azt mondta, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderítsék, kik tehetők felelőssé a karbantartási munkálatok elmaradásáért. Megerősítette, mindenképpen újjáépítik a barlangfürdőt. A létesítmény szeptember 6-án este gyulladt ki, a tetőszerkezete teljesen leégett, a tűzben senki sem sérült meg. Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden marad az általában erősen felhős vagy borult idő, főként délen és délnyugaton, reggel még rossz látási viszonyokkal, de délelőtt az északkeleti megyékben még kisüthet a nap, illetve késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon csökkelhet a felhőzet. Reggeltől délnyugat felül egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, délután már egyre inkább a Dunától keletre kerül át a csapadék súlypontja. A déli eszelet akár több helyen is élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között várható, a legmelegebb délkeleten valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 18-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Vezetéstechnikai képzést tartott a médiában dolgozó és mentő szakemberek részére a Borsod vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Sikeresen zárult az egészségügyi szűrőnap szerencsen. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Borsod vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága a téli csúszós utakra való felkészülés miatt vezetéstechnikai képzést tartott a médiában dolgozó és mentő szakemberek részére. A rendőrség kiképző központjában a résztvevők elméleti és gyakorlati képzése sajátíthatták el azokat a technikákat, amelyekkel elkerülhetőek a csúszós utakon előforduló balesetek. Most Bujdosó Gábor rendőr alezredest, a vármegyei rendőrfőkapitányság gépjármű vezetéstechnikai oktatóját hallják.
A megváltozott időjárási viszonyok miatt, hát ugye említettem, hogy készüljünk már fel ugye mi is erre a téli vezetésre. Lehetőleg hó, köd, jég, megfelelő követési távolságot tessék tartani. Tehát 3-4 nagyobb követési távolságot tartsunk, ami azt jelenti, hogy kellően észlelem az előttem lévő féklámpáját, amikor elkezd világítani, ugye megnyomja az előttem lévő a féket, akkor én is próbáljak meg fékezni. És ez a 2-3 akkora követési távolság elegendő lehet arra, hogy én megfelelően mögötte meg tudjak biztonságosan állni. A reakcióidőtől eltelt útszakasz, ugye, utána történik egy fékezés, a reakcióidőtől eltelt útszakaszt hívjuk fékútnak. A reakcióidő és a fékút összessége fogja adni nektek a fék távolságot. Tehát ez az a fék távolság, amiről beszéltem, hogy a cselekvéstől, ugye jóformán a megállásig teljesen megtett útszakasz. És cselekvéssel rétre jövő folyamatnak hívjuk. Ugye a követési távolság, amiről beszéltem, az pedig egy cselekvés nélküli folyamatról beszélünk. Tehát a követési távolság az annyi, ugye amikor megyek az autóval, előttem megy az autó, és ugye az a távolság, ami az én autóm és az ő autója között van, azt hívjuk ugye követési távolságnak. Lehetőleg ezt a követési távolságot úgy tessék megválasztani, hogy azért picit nagyobb legyen. Főleg azért, mert ugye bármikor fékezhet szintén az autó, utána be kell avatkoznunk, meg kell állítanunk az autót. Ugye a Kressz is úgy írja elő, hogyha nem tartok megfelelő követési távolságot, tehát az előttem haladó hirtelen fékezése esetén is biztonságosan meg kell tudni állni. Ha én ezt nem teszem meg, és neki megyek, akkor követési távolság miatt engem felelősségre fognak vonni. Ugye? Tehát erre nagyon tessék odafigyelni. Csúszós út alkalmával itt lehet beszélni alulkormányzott és túlkormányzott állapotról. Ugye ezt majd itt lent, ezen a skidcar csúszós út szimulátoron meg fogjátok tapasztalni. De lent is majd, amikor beültök és vezettek, én ezt el fogom nektek mondani mindent részletesen, jó, hogy mit kell csinálni. Alulkormányzott állapotnál ugye arra kellene odafigyelni, hogy majd fogjátok érzékelni, hogy az autód eleje elkezd csúszni valamelyik irányba. Ilyenkor minden esetben vegyük le a gázról a lábunkat, ugye visszaesik a fordulat, megcsökken a sebességetek, és próbáljuk meg arra az útszakaszra rákormányozni, amerre szeretnénk menni. Ez egy picivel egyszerűbb dolog lesz attól, ami a túlkormányzott állapotnak a definíciója. Tehát túlkormányzott állapotnál viszont arra kellene odafigyelni, ezt is fogjuk majd lent megtapasztalni, hogy amikor majd érzitek, hogy a hátulja kezd majd kicsúszni az autónak. Ugye picit azért izgalmasabb az, amikor megyek és kicsúszik a hátulja, olyankor minden esetben gázelvétel, megcsökken a sebesség, visszaesik a fordulat, és megpróbáljuk az autót csúszással azonos irányba kormányozni. Tehát kicsúszik a hátulja, tehát sokan mondják azt, hogy ellenkormányzás. Hát az ellenkormányzás az pont az ellenkezőjét jelenti. Azért szoktam én azt mondani, hogy azonos irányba kormányozzuk, kicsúszik a hátulja, és elkezdem abba az irányba fordítani a kormányt. Mikor a hátulja visszanyeri azt az eredeti haladási irányhoz való irányunkat, akkor viszont próbálunk lassítani, esetlegesen megállunk, tehát féket nyomunk, kuplungot nyomunk, és szépen folyamatosan megállunk, és leállunk az út célére esetlegesen, hogyha ilyet tapasztalunk.
Sikeresen zárult az egészségügyi szűrőnap Szerencsen. A prevenciós program keretében egy speciális mobil szűrőkamion látogatott el Hegyalja kapujának városába, ahol közel 100-an regisztráltak előzetesen a vizsgálatokra. Dankovics Gergely programigazgató minden állomáson hangsúlyozza a prevenció fontosságát, és ezzel együtt az egészségmegőrzést. A szerencsi programállomásról a következőket mondta el.
Maga ez a népegészségügyi program 76 szakmai szervezet összefogás zajlik, immár 15 éve. Most már több mint 2800 helyszínnél járunk, 800 ezer magyar állampolgár részvételét tudhatjuk magunk mögött. Ez a programhoz tartozik Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja. Ez a közel 20 méter hosszú speciális szűrő kamion is itt van most Szerencsen. Maga ez a program ugye most már 15 éve zajlik hazánkban. Óriási lakossági igényeket szolgálunk ki. Nem feltétlenül azért, mert ingyenes a program, hanem azért is, mert nem nagyon működik hasonló kezdeményezés az Európai Unióban, ahol várólista nélkül gyorsan, hatékonyan egy átfogó vizsgálati képet lehessen elvégezni saját egészségi állapotunkról. Ebben a szűrőkamionban most a legkorszerűbb vizsgálati eszközöket használjuk, az Európai Unió regionális fejlesztési alap és a miniszterelnöki kabinetiroda kiemelt támogatásának köszönhetően. Tehát az a cél, hogy minden látogató várólista nélkül gyorsan és hatékonyan el tudja végezni saját egészségi állapotának felmérését. A kamion előtti területen, ugye most már november lévén hideg van, egyszer reggel is már közel 0 fok volt, fűtött sátrakba várjuk a lakosságot, itt van az ő számukra látványos anatómiai bemutató, gondosorra a regisztráció, vagy akár a rendőrség is vár itt a látogatókat 25 életmódpont kíséretében, ahol széles körben megismerhetik az egészséges életmód lehetőségeit a szerencsiek a mai napon. Egy nap egyébként 112 főnél mindösszesen 5500 vizsgálat elvégzésére van lehetőség. Maga ez a speciális szűrőkamion, ez minden évben ugye különböző fesztivál, lakossági, illetve a magyar gazdaságot meghatározó cégközpontokba is ellátogat. Most egy hétig ugye Miskolcon voltunk a Bosnál, közel 700 látogató szűrése valósult meg. Én azt gondolom, hogy 2025-ben biztos vagyok benne, hogy a Szerencs és a város, illetve az itt élőknek újból biztosítása kerül ezen kezdeményezés.
Barkoly Ádám Szerencs apolgármestere elmondta, a szűrővizsgálatok mellett nagy érdeklődés fogadta a gondosóra programot is, melybe több helyi idős is regisztrált a rendezvényen. Az önkormányzat küldetésének érzi az idősek segítését, így a későbbiekben a polgármesteri hivatalban is lesz lehetőség csatlakozni a programhoz.
Nagyon fontosak azok a számok, amik például a gondosóra regisztrációjával kapcsolatos, ami országosan több mint 700 ezer, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 éven felüli idős honfitársunk regisztrált erre. Amit, hogyha szerencsi számokban megnézünk, az már a 40%-a regisztrált a 65 éven felüliek körében. Szeretnénk ezt még jobban kiterjeszteni. A szerencsi polgármesteri hivatalnak a iroda épületében is lesz erre lehetőség, hogy ezek az idősebb hölgyek, urak regisztráljanak erre, és biztonságban érezzék magukat. A prevenció, megelőzés, minden egyes betegségnek már a korai felismerése úgy gondolom, hogy a legfontosabb. Az, hogyha sokszor a helyi lakos és a magyar ember sokszor már akkor megy az orvoshoz sajnos, amikor baj van, de hogyha egy ilyen szűrő lehetőségekre ingyenesen tudnak részt venni, és csak tényleg egy negyed órát erre fordítanak az egészségük megelőzése érdekében, én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok embernek az életét megmentheti.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus. Súlyos bűn a kiszolgáltatottak kizsákmányolása. Súlyos bűn, amely rombolja a testvériséget és tönkreteszi a társadalmat. Jézus tanítványaiként az evangélium kovászát akarjuk elvinni a világba. Legfőképpen Istent és vele együtt azokat, akiket ő különösen szeret, a szegényeket és a gyengéket. írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére hívja fel a figyelmet, aki a szolgáló szeretet kiemelkedő példaképe. A levél a szent, Istentől kapott kegyelmeit, az irgalmasság mindennapi megélését és a szeretet tetteit állítja középpontba, miközben a híveket arra buzdítja, hogy Szent Erzsébet nyomdokain járva a szegényeket és a rászorulókat segítsék, mint írják. Mindenkit buzdítunk, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjanak be a Katolikus Karitász adventi segélyprogramjaiba, tárjátok ki a szíveteket, angyalbatyú, valamint 1 millió csillag a szegényekért, amelyeken keresztül kicsit mi is megélhetjük Szent Erzsébet másokért cselekvő szeretetét. Mindezt könnyen megtehetjük novembertől december közepéig az országos gyűjtőpontokon és az iskolákban. Bizalommal kérjük híveinket, hogy persely adományaikkal november 24-én járuljanak hozzá a rászoruló magyar családok sokoldalú támogatásához. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelében. Hozzáteszik. Továbbá a 1356-os adományvonal hívásával, illetve banki átutalással is el lehet juttatni az adományokat a Katolikus Karitászhoz. Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, míg nem késő. Erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán posztjában a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő pontja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. Németországban a keresztény ellenes bűncselekmények száma egy év alatt megháromszorozódott, írta. Azbej Trisztán a munkahelyi és közéleti diszkrimináció kapcsán rámutatott arra, hogy egyre több keresztény tér munkahelyi zaklatás vagy elbocsájtás a vallási meggyőződése miatt. A magyarok még mindig olyan országban élnek, ahol a templomok megújulnak, és Isten házaként újulnak meg, mondta vasárnap a miniszterelnök irodát vezető államtitkár a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bánhorvátiban a református templom felújításáért tartott hálaadó Isten tiszteleten. Nagy János úgy fogalmazott, fontos, hogy a templomokból nem múzeum, könyvtár, diszkó vagy mecset lesz, ahogyan ez tőlünk nyugatabbra már-már bevett szokás, hanem Isten hajléka. A bánhorváti református templom 240 millió forintos állami támogatásból újult meg, amelyet az egyházmegye és az egyházkerület további 3 millió forinttal egészített ki. Végső búcsút vettek Kozma Imre katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnökétől péntek délután a budapesti Szent István Bazilikában. Az október 17-én elhunyt irgalmas rendi szerzetest, családtagjai, egyházi vezetők, a kormány több tagja, a máltai lovagrend tagjai, a zugligeti plébánia templom közönsége, magyar és külföldi segélyszervezetek képviselői, a betegápoló irgalmas rend tagjai, tisztelői és követői kísérték utolsó útjára a zsúfolásig megtelt bazilikában. A szertartást Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a máltai lovagrend káplánja mutatta be. A főpásztor homíliájában kiemelte, Kozma Imre neve összekapcsolódott a rendszerváltás, a szabadság, a keresztény segítő szeretet fogalmával. Alakját felidézve kiemelte személynek különös ragyogását. Hozzátette, az ilyen ragyogás azoknak adatik meg, akik következetesen és bátran élnek, akik meggyőződéseiket tetté is alakítják. Ahogy Kozma Imre mondta újra meg újra, a kereszténység nem elmélet, hanem olyan igazság, amely cselekvéssé válik és úgy tárul fel igazán. Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke búcsúbeszédében úgy fogalmazott, aki találkozott Imre atyával, erősebb emberként élte tovább az életét, mert az igazi jelenlét nyomot hagy, és ami talán még fontosabb, engedi, hogy nyomot hagyjon benne a sóvárgó világ. Kozma Imrét a Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Turisztikai rekordév lehet az idei Magyarországon, amihez a vallási turizmus is hozzájárult, mondta Nacsa Lőrinc újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár Győrben. Nacsa Lőrinc, aki eddig a vallási turizmusért felelős miniszteri biztos posztját töltötte be, a Vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyvbemutatóján a Brenner János Hittudományi Főiskolán kiemelte. Azok a hazai és külföldi turisták, akik olyan értékekhez látogatnak, amelyeket szakrális desztinációként tartanak számon, hozzájárulnak ahhoz, hogy 2024 turisztikai rekordév lehessen. Emlékeztetett, 2019-ig folyamatosan emelkedett a Magyarországra érkező külföldi turisták és a belföldi látogatók száma is. Ezt a szakrális helyeken is érezni lehetett. A koronavírus járvány idején azonban a látogatók száma nagyon visszaesett. Az államtitkár hozzátette, a vallási turizmus mostani erősödése azért örömteli, mert Nyugat-Európában a meglévő kincseket, szakrális helyeket világi helyekké alakítják át. Magyarországon büszkének kell lennünk arra, hogy megóvjuk ezeket a helyeket, mondta. Példaként említve a Székesegyház felújítási programot, amelyben több Székesegyház megújult az országban. Az eseményen stratégiai és partnerségi megállapodást írt alá Nacsa Lőrinc, Veres András győri megyés püspökkel, valamint Reisner Ferenccel, a főiskola rektorával a 2025. februárjában induló 2 fél éves vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak indulásáról. Nacsa Lőrinc a képzésről szólva hangsúlyozta, a kormány ösztöndíjrendszere segíteni fogja azokat a hallgatókat, akik a vallási turisztikai szakember képzésre jelentkeznek. Meglátása szerint a Vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyv a hallgatók segítségére lesz majd a képzés során. Veres András megyés püspök azt emelte ki, hogy napjainkban olyan turisztikai szakemberekre van szükség, akik ismeretekkel rendelkeznek a szakrális helyekről és a vallásról. Egy-egy templomi idegenvezetés egyfajta evangelizáció is, tette hozzá. Barca Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője, a könyv egyik szerzője ismertette. A Vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című kötetnek 6 szerzője van, és 8 fejezeten keresztül mutatja be a vallási turizmust. Egyik legfontosabb fejezete az, amelyben a szerzők szűkebb és tágabb értelmezését fejtik ki a vallási turizmusnak, fűzte hozzá. Kundi Viktória, a Széchenyi István Egyetem docense, a könyv szerkesztője azt mondta, egy nemzetközi tudományos munkára alapozva alakították ki a könyv végső formáját, hitéleti kérdéseket is próbáltak figyelembe venni és beépíteni a tudományos munkába. A könyvvel az oktatásban résztvevők és az idegenvezetők munkáját kívánják segíteni, tette hozzá. Krisztus király főünnepére készülve vezetett szentségimádás lesz Egerben, a ciszterci templomban november 21-én, csütörtökön 18 órától. Mindenkit szeretettel várnak. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Papp László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szent Atya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Falvi Mirjám és Benkovics Péter. A tanítást Gájár László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök atya mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont udvarán 2024 adventjén a következő programok lesznek. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg az első adventi gyertyát. Ekkor főtisztelendő Buda Péter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai adnak műsort. December 6-án, pénteken 18 órakor könyvbemutató lesz a palotában. Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvét mutatják be. Közreműködik Kubik Anna. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát. Ekkor a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai adnak műsort. December 14-én szombaton, szintén 15 óra 30 perckor a harmadik adventi gyertyát gyújtják meg az érseki palota díszudvarán. Ekkor az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és diákjai adnak elő. December 21-én szombaton, szintén 15 óra 30 perckor, pedig a negyedik adventi gyertyát gyújtják meg az érseki palota díszudvarán. Ekkor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, diákjai műsora tekinthető meg. Adventi vásár lesz a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között. A vásár nyitvatartása vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, pénteken és szombaton pedig 11 órától 20 óráig. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában megtekinthetők. A Domboszkó nővérek rendjük alapításáról szóló musicaljének ingyenes bemutatása Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Líceum dísztermében lesz december 7-én. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket, a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik tehát a Líceum dísztermében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu honlapon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János, Koleszák Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség rendezte a divíziós és a diákolimpiai versenysorozat második rövidpályás gyorskorcsolya versenyét. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiúkosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos EB-re. Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. A Magyar Diáksport Szövetség 6 állomásból álló rendezvénysorozatot indított. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség rendezte a divízió és a diákolimpiai versenysorozat második versenyét. A rangos rövidpályás gyorskorcsolya viadalnak a miskolci jégcsarnok adott otthont. Az ország egyesületeiből több mint 120 versenyző lépett jégre, köztük 14-en a DVTK short trackes különítményének tagjai. A piros-fehérek közül kiemelkedő eredményt ért el Szabó Hanna 1000 méteres ezüstjével, valamint Udvardi Hunor 1000 méteres ezüst és 500 méteres aranyérmével. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályba, és szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntések alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is, ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály. Van szerkezetünk is, van 5-2 méter vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük, például 4-5 játékos, az egy évvel idősebbek, a 2008-osok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye, lehet, hogy nem az U16-os korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későmérő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. Két ünnep között, december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az Olimpiai Reménységek versenyen. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol kettő nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén két mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra.
Elkezdődött a közönség korcsolya Miskolcon. Egri Istvánt, a Miskolci jégcsarnok igazgatóját hallják.
Elkészült a kettes számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az egyes számú jégcsarnok mellett ez lett a kettes. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak. Itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik három akadémiának egész évben használható két jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. A közönség kocsijával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség kocsijának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkocsi időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható a mai életmód mellett. Sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, kocsiélező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon, a hoki mellett természetesen meg kell említeni a shortreket, a kispás gyorskorcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy grampára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
A Magyar Diáksport Szövetség 6 állomásból álló rendezvénysorozatot indított. Az 5. állomásnak a Miskolci Rendvédelmi Technikum adott otthont, ahol a diákok kipróbálhatták a lézerrant. A rendezvényen a legkisebbek utánpótlás öttusázókkal sajátíthatták el a sportág alapjait. Az eseményen részt vett a párizsi olimpián 4. helyezett miskolci Guzi Blanka is. Most őt hallják.
Hál' Istennek most el vagyok ilyen időzés jó kötelezettségekkel, amiknek azért nagy öröm eleget tenni, mert azt gondolom, hogy egy ilyen sportolónak ez is a kötelessége, hogy amit ő kapott esetleg az elődeitől, a sportolóktól, vagy olimpikonoktól, azt már ő maga tudja visszaadni a gyerekeknek, vagy bármilyen korosztálynak a képviselőinek. És tényleg számomra ez felemelő érzés, hogy olyan gyerekekkel találkoztatok, akik isszák a szavaimat, és csillogó szemekkel néznek rám. Úgyhogy fantasztikus érzés ezt megélni, így már erről az oldalról. Most már nem csak a hallgatói oldalról, hanem az előadói oldalról is. Ugye a sportágak nagy része azért olimpiacentrikus, olimpiai időszakokban, ciklusokban gondolkoznak. Az öttusa sincs másképp. És itt szeretném megegyezni, hogy tényleg az, hogy most ennyire jól sikerült az olimpia, hogy lett egy aranyérem Gulyás Mizsel révén, azért nagyon szerintem megdobta esetleg a sportágnak a, nem mondom, népszerűségét, de hogy ismertségét is valószínűleg. de emellett nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy nagyon-nagyon sikeres világbajnokság is, ahol azért lett egy egyéni világbajnokunk Bőn Csaba révén, ami szerintem fantasztikus teljesítmény, úgyhogy Erdős Csuta és Szép Balázs is felállt a dobogóra, úgyhogy én azt gondolom, hogy kitettünk magunkért az évben, így öttusázók, és nagyon örülök neki, hogyha ezzel tudtunk motiválni esetleg gyerekeket, hogy kezdjék el ezt a gyönyörű sportágat. Mindig ilyen lélekmelengető, amikor egy lézerranós eseményre hívnak, vagy jövök, mert nekem azért ez a nagy kedvenc számom az öttusában, és szerintem ez a gyerekeknek is egy akkora élmény lehet, hogy itt test közelben meg tudnak fogni egy pisztolyt, megláthatják, hogy milyen is ez valójában, és azért ne felejtsük, hogy Miskolcon erre van lehetőség, hogy ezt valaki versenyszinten is űzze, úgyhogy én is innen indultam, itt vagyok még mindig Miskolcon, remélem, hogy ez mindenkinek egy nagyon jó bizonyíték, hogy igenis Miskolcról is el lehet jutni egy olimpiára például. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk, nekem azt tetszett meg legjobban az öttusában, hogy mennyire sokszínű, és én személy szerint nem éreztem magam soha semmiben ilyen nagyon kiemelkedőnek, vagy az, hogy én nem tudom, a futásban úgy teljesítettem, hogy megnyertem mindent. Ilyet nem nagyon éreztem, viszont azt éreztem, hogy a sportágnak a többségéhez úgy az átlagtól jobban tudtam teljesíteni, vagy átlagtól jobb ügyességgel voltam megáldva, és éppen ezért tetszett szerintem meg az öttusa, mert itt nem az lesz jó öttusázó, aki az egyik számban nagyon-nagyon kiemelkedő, mert azért csak ötből áll, és valahogy ki kell egyensúlyozni ezt az ötöt. A vívással még azért küzdködök, ezt tudni kell, de nagyon izgalmas nekem saját magamnak is a felkészülésemet úgy menedzselni, vagy a logisztikát kialakítani, hogy belevigyem a saját kreativitásomat is. Úgyhogy szerintem a sokszínűsége volt, meg a komplexitása volt az, ami úgy az embereknek megtetszett az öttusában.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Fel. Tudod, hogy várnak rád, új dal forralt benned, aki mindent lát. Szétfolyt, ami rég volt, mostanra senki sem érteni. Kezdett, végzett, egyik sem rejtély már, nyersebb verset már nem dalolhatnál. Nincsen más, csak a hit és a tac, a tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. Szebbet még soha nem láttál, biztos a fénybe érsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál. Még bírnod kell, nem felejtheted el, hogy az a nyughatatlan szín lobog benned. De közben a vágy elégett, a tenger egyszer elnyert, de hagyj itt egy szép emléket. Nincs is más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. Mindig a fényben néz, mert szebbet még soha nem láttál, biztos a fénybe érsz, ha fel tudsz állni, mikor elbuktál, még bírnod szív lobog benned.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!